Üdvözölünk ennél a mai, hát méreható elemzésnél. Ma a te anyagaid alapján Párizs lenyűgöző zöld területeit járjuk körbe.
Így van.
A célunk az, hogy megértsük, hogyan tud egy ilyen sűrűn beépült történelmi város ennyire zöld maradni. Felfedezzük a legismertebb zugait, de talán néhány rejtettet is.
Abszolút. Sok meglepetés várható.
Készülj fel te is néhány érdekes megoldásra. A forrásai tele vannak adatokkal, listákkal, leírásokkal, szóval nézzük, mit tanulhatunk belőlük. Kezdjük rögtön egy szerintem figyelemre méltó adattal. Ez már 2008-ban is így volt, Párizsban nagyjából 450 parkot, kertet meg egyéb zöld területet tartottak nyilván.
450, az nem kevés.
Nem bizony. És persze ott van a város két hatalmas tüdeje, keleten a Bois de Vincennes, Bois de Vincennes, és nyugaton a Bois de Boulogne, Bois de Boulogne.
Azok tényleg óriásiak.
Képzeld el, ez a kettő önmagában kiteszi a város területének több mint 17%-át. Ez 1841 hektár.
17,5%. És ami lenyűgöző, hogy ezek az óriási erdők, hát ezek nem csak egybefüggő fás területek.
Nem bizony.
Mindkettőn belül további teljesen önálló karakterre bíró kerteket találunk. A Bois de Vincennes-ben ott van például az Arboretum de l'École du Bruy, Arboretum de l'École du Bruy, ez egy botanikus kert.
Igen.
Vagy a trópusi növényeket bemutató Jardin Tropical, Jardin Tropical, vagy a Parc Floral, Parc Floral, ami egy gyönyörű virágpark.
Wow!
És hasonlóan a Bois de Boulogne is rejt ilyen különálló gyöngyszemeket, mint a romantikus Parc de Bagatelle, Parc de Bagatelle, vagy a családok kedvence a Jardin d'Acclimatation. Jardin d'Acclimatation.
Tehát már önmagukban ezek az erdők is hihetetlenül sokszínűek.
De rajtuk kívül is rengeteg zöld felület van, ugye?
A forrásaid alapján számolhatunk még nagyjából 17 nagyobb parkkal.
Igen, parkkal.
Közel 150 úgynevezett jardin, tehát kerttel.
Így van.
És elképesztő mennyiségű 275 kisebb térrel, amit a párizsiak square-nak, square hívnak.
Hát igen, a square-ok. Ezek együtt több mint 550 hektárt tesznek ki. És itt válik igazán érdekessé a párizsi megközelítés.
Mármint hogyan?
Hát például a jardin fogalma, meglepően rugalmas, nincs kőbevésve a definíciója, tulajdonképpen bármilyen növényzettel borított területet jelenthet.
Tényleg?
Igen, és ami különösen izgalmas, hogy sokszor magánintézmények, kórházak, egyetemek, sőt, vallási rendek nyitják meg saját, értékes, néma egészen rejtett kertjeiket a közönség előtt.
Na hát, ez egyfajta, hát, alulról építkező zöldítés, mondhatni.
Pontosan. Kiegészíti a városi tervezést. És akkor még nem is említettük a promenádokat, promenád, a sétányokat, és az eszplanádokat, eszplanád, azokat a nagyobb nyílt tereket.
Ez a rugalmasság lenyűgöző. De az eloszlásuk már korán sem ilyen kiegyenlített, ahogy olvastam a forrásaidban. Nagyok a különbségek az egyes kerületek, az arrondissementok, a handiszmán között, nem?
Hát ez teljesen így van. Míg az első kerület nagyrészt a hatalmas Jardin des Tuileries miatt majdnem 19%-ban zöld.
Az rengeteg.
Addig a sűrűn biépült 2. vagy 9. kerületben ez az arány hát alig éri el az 1%-ot.
Csak 1%. Óriási a kontraszt.
Igen. Méretben is óriási a szórás. Az erdőkön kívüli legnagyobb park a Modern Parc de la Villette, Parc de la Villette, a maga 55 hektárjával.
Az is szép nagy.
Míg a legkisebb a Jardin Alice Sonnier-Sete, Jardin Alice Sonnier-Sait, képzeld el mindössze 80 négyzetméteres.
80? Az szinte semmi.
Minden négyzetméter számít.
Ez a minden zug számít hozzáállás visszaköszön a történelmi kertekben is. Gondolok itt az olyan ikonikus helyekre, mint a már említett 17. századi Jardin des Tuileries. Jardin des Tuileries.
Persze.
A Place de Vosges, Place de Vosges közepén lévő Intim Square Louis XIII. Square Louis XIII.
Az is gyönyörű.
Vagy a hallgatók által is biztosan ismert Jardin du Luxembourg. Jardin du Luxembourg.
Abszolút. Ezek a kertek a történelem lenyomatai, őrzik a múltat. De ami Párizst igazán dinamikussá teszi, az az, hogy a múlt tisztelete mellett folyamatosan keresi az új, innovatív megoldásokat.
Mint például?
Ott van például a Park André Citroën. Park André Citroën, amit 1992-ben egy régi autógyár helyén alakítottak ki.
Egy gyár helyén? Nagyszerű.
Vagy a Jardin Atlantique, amit 1994-ben szó szerint a Montparnasse-i pályaudvar vágányai fölé építettek.
Várjunk csak, egy kert egy pályaudvar tetején?
Igen, igen. A vágányok fölött van egy hatalmas betonterasz, és azon alakítottak ki.
Ez hihetetlenül szemlélteti azt a fajta elszántságot, hogy a természetet a legszűrűbb városszövetbe is integrálják, bármilyen térbeli korlát adódjon is.
Pontosan. Ez több, mint érdekesség, ez betekintés Párizs várostervezési filozófiájába.
És gondolom van még ilyen példa?
Persze. Ott a híres Coulevert René Dumont, ezt 1988-ban adták át egy használaton kívüli magas vasút nyomvonalán végigfutó lineáris park. Gyakorlatilag egy zöld folyosó a város felett.
Fantasztikusak ezek a modern megoldások, és ez a filozófia, ez kiterjed az emlékezet megőrzésére is, nem? Olvastam a nevekkel kapcsolatban.
Hát persze, rengeteg teret neveztek el híres emberekről, mint a Jardin Anne Frank, a Park Martin Luther King, vagy akár a zenészről, a Jardin Serge Gainsbourg.
Igen, ez megszokott, de volt valami különlegesebb is.
Van egy egészen egyedi példa, az Avenue Foch mellett. Ott vannak azok a hosszúkás pázsitok, a pelúzok. Na, ezek közül többet híres színésznőkről neveztek el. Ingrid Bergmanról, Jean Sebergről.
Ez tényleg egyedi. És ha már nevek, ki volt az a mérnök, aki sokat tett ezekért a parkokért? Alfand.
Adolf Alfand, igen. Ő Hoszmann-báró oszmán mérnöke volt a 19. században. Elévülhetetlen érdemei vannak a ma ismert párizsi parkok, sétányok, az egész rendszer kialakításában. Nélküle Párizs zöld arcama teljesen más lenne.
Szóval rengeteg adatot, nevet, helyszínt érintettünk a forrásaid alapján, de foglaljuk össze egy kicsit, miért is fontos mindez neked, aki hallgatsz minket. Mi a lényeg?
Hát a lényeg az, hogy ezek a zöld területek sokkal többek, mint egyszerűen szép helyek, vagy esztétikai elemek. Ezek Párizs lélegzőterei.
A város tüdeje, ahogy mondtad.
Pontosan. A társasági élet központjai. A történelem tanúi. De ökológiai szempontból is óriási a szerepük. Gondolj a városi biodiverzitás megőrzésére, vagy a hősziget hatás mérséklésére.
Igen, ez egyre fontosabb.
És ha Párizsba készülsz, vagy csak érdekel a várostervezés, a városfejlesztés, akkor ezek a helyek élő példái annak, hogyan lehet egyensúlyozni a múlt örökségének és a jövő kihívásai között. Betekintést nyújtanak a város rejtett rétegeibe, a működésébe.
Láthattad tehát, hogy a forrásaid milyen sokrétű képet festenek Párizs zöld arcáról, az óriási erdőktől a zsebkendőnyi kertekig, a történelmi gyöngyszemektől a legmodernebb, leginnovatívabb megoldásokig.
Így van. És talán egy záró gondolat, amin el lehet töprengeni.
Halljuk.
Hogyan fog tudni ez a sűrűn lakott történelmi metropolis a jövőben is fenntartani ezt a kényes egyensúlyt? Hogyan tudja megőrizni az évszázados kertéit, ami óriási feladat, miközben új, innovatív zöld felületeket hoz létre? Például a használaton kívüli körvasút, a Petit Ceinture mentén. Hogyan válaszol a klímaváltozás és a városi élet minőségének új kihívásaira?
Ez egy nagyon jó kérdés a végére, valóban elgondolkodtató. Köszönjük, hogy megosztottad velünk ezeket a forrásokat ehhez az izgalmas párizsi zöld felfedezéshez.
Én köszönöm a lehetőséget.